A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A napokban megjelent a hivatalos közlönyben a medvék kilövését engedélyező miniszteri rendelet, amely a barna medvék megelőzési célú kilövésének a kvótáját 140-ben, a beavatkozási célú kvótát 80-ban határozza meg. Mindeközben késik a környezetvédelmi alapnál a villanypásztorokra benyújtott pályázatok elbírálása, és közeledik november vége, amikor életbe kell lépnie a betétdíjas rendszernek Romániában. Mai meghívottam Táncos Barna szenátor. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, szenátor úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Szóljunk arról, szenátor úr, beszélgetésünk elején, hogy enyhe káosz van a romániai közéletben folyamatosan, de most egy kicsit még fokozódott is. Újabb megszorító intézkedésekkel fenyeget a kormányzat. Mi lehet az oka? Üres az államkassza, kellene pénz a jövő évi pénzszórásra, a választási év lévén?
Egy kis túlzás, szóval azt is mondhatnánk, hogy mindig, amikor az RMDS kikerül a kormányból, akkor egy krízis követi ezt a periódust, de valóban az államkassa üres, és túlméreteztek bizonyos költségeket, akkor, amikor az idei költségvetést ezt feladta a volt szociáldemokrata miniszter, és amikor kényszerhelyzetbe kerül a kormány, akkor kapkodás jellemzi ezeket a vezetőket, nem a megfontolt és bátor döntések meghozatala, hanem a puffogtatás, a petárdázás, úgymond, és bedobnak különböző kezdeményezéseket, nincs véglegesen kidolgozva, nincsenek a hatástanulmányok elkészítve, nem tudják, hogy mivel jár egyik másik döntésnek gyakorlatban való alkalmazása, és ilyen fura helyzetek alakulnak ki, amikor 3-4 hete, talán még annál is több, folynak a viták arról, hogy milyen megszorítások lesznek, de senki, sem a miniszterelnök, sem a pénzügyminiszter, sem a többi minisztérium nem tudja, hogy miért kezdjen, nem merít a döntéseket meghozni és vállalni, és kialakul egy teljes fejetlenség, aminek az a vége, hogy megérkeznek majd a parlamentbe valószínű felelősségvállalási procedúrával egy olyan megszorító intézkedés csomaggal, amihez nem engedik, hogy módosító indítványokat letegyen senki. Ugye a módosító indítvány egy ilyen helyzetben a kormány, vagy annak az elfogadása a kormány bukásához vezetne. Ettől megijed minden szociáldemokrata és liberális képviselő szenátor, és nyáj szellem alakul ki, megszavazzák úgy, ahogy van a felelősségvállalással behozott megszorítási intézkedéscsomagot, és ennek a gyakorlatban ültetése még nagyobb káoszt fog generálni. Mi folyamatosan javaslatokat teszünk a jelenlegi kormánynak, hogy milyen intézkedéseket hozzon, vagy ne hozzon. Az egyik legnagyobb veszély a kultúrát fenyegeti, hisz olyan költségkorlátokat akarnak bevezetni, amelyel a közepes méretű városokban, mint például Marosvásárhely, csődbe vinnék a teljes kulturális és sport tevékenységet, és nagyon kevesen érzik Bukarestben azt, hogy nem minden a fővárosról szól, ahol állami opera van, ahol állami színház van, ahol a kulturális költségeknek jó nagy részét átvállalja a kulturális minisztérium. Hasonló helyzetben van 2-3 nagy erdélyi város is, ahol a nagy kulturális intézményeket nem az önkormányzat, nem a megyei vagy a városi önkormányzat kell vigye, hanem a bukaresti rendszer. Ez azt jelenti, hogy ezekben a városokban sokkal könnyebb egy ilyen korlátozást bevezetni, de ez nem érvényes, hogy a Csíkszeredára, Sepsiszentgyörre vagy Erdőszentmiklósra, ezért a lázadóan azokban teljes mértékben az önkormányzat finanszírozza a kulturális és sport életet, és itt elfogadhatatlan számunkra az, hogy ilyen megszorításokat bevezessenek. Volna hol sporolni, vannak olyan intézmények, amelyeket ezt el tudni, van fölösleges kiadások az országban, de azt nem lehet ilyen szintű elemzéssel megfékezni, és ahhoz bátor döntésekre volna szükség, ahhoz, hogy azokat az intézményeket, amelyek nem végzik a dolgokat, és láttuk, hogy mi történt például Caracalban, ott, ahol éveken keresztül a kötelességüket ellen végző intézmények miatt működtek így teljesen törvénytelenül egy cseppfolyós gáz áttöltő állomás. Ezeknél az intézményeknél lehetnek kellene megszorításokat és költséghatékonyságot bevezetni.
Jó, és akkor térjünk át a mindennapokra. Azt írja Csabi SMS-ben. Jó napot kívánok, valamit lehet tudni a zöld ház programról. Nagy a csend.
Nagy a csend. Én heti rendszerességgel beszélek a volt kollégákkal. Számomra érthetetlen, hogy a környezetvédelmi alap miért lassult le ennyire. Ami az egyetem a minisztériumból érdemi döntés, érdemi előrelépés szinte egyik nagy programban se született. A jelenlegi minisztériumi vezetés hosszúra engedte a gyeplőt, és lazára vették a határidőket, és ennek az az eredménye, hogy például az Zöldház programban hónapok óta késik a felszerelő cégek listájának a hagyása. Most vannak abban a stádiumban, hogy átnézték a garanciákat, és megvan egyileg az a lista, amelyeket napokon belül veszik ellene tegyenek ahhoz, hogy a kedvezményezettek kiválasszák a felszerelőséget. Ez a tegnap reggeli elmondások szerint valahol egy hét, két héten belül meg kellene történjen. De az őszinteség az, hogy most már nem tudok bízni, hinni én ezekben az ígéretekben, mert ugyanezt mondták és volna feled előtt is. Hasonló a helyzet a villanypásztoroknál is, ahol októberre tolták a kiértékeléseknek az elindítását. Azt a programot, amelyet az egyesség alatt május végére le kellett volna szerződjük, és ezt tudtuk volna legkésőbb június végéig el lehetett volna juttatni a szerződéseket a kedvezményezettekhez, és ezzel az idei medveszezont még le lehetett volna fedni ezzel a programmal. Gyakorlatilag meghosszabbították az egész procedúrát október utánig, és ebből már csak a jövő szezonra lehet villanypásztorokat vásárolni. Ez történik, amikor nem szigorú a felügyelet, és nincsen minden határidőhöz teljesítés kötelezettséghez kötve, akkor elszaladnak a lovak a vetésben.
Hát, szenátor úr, ön megadta a választ a saját kérdésére, hogy nem érti, hogy miért van ez az időhúzás. Hát azért van, mert ha még nincs döntés, addig nem kell pénzt költeni. Ne?
Nem értem ezt sem, mert az őszinteség az, hogy a környezetvédelmi alapnál megvan a pénz, és a környezetvédelmi alapnak a számláján ott vannak azok a pénzek, amelyeket le lehetett volna hívni. Ez nem az állami költségvetéshez tartozó közvetlen alap. Az alapnak a számláján én tudom, hogy ott van a pénz, és el lehetne költeni. El lehetne költeni a pénzt a zöldházprogramra is, mert számlán van a pénz. El lehetne költeni a pénzt a villanypásztorokra is, mert ott a számlán a pénz. És nem is költhető egy évre. Mert akkor, amikor a költségvetés 2023-ra megcsináltuk, akkor én vigyáztam arra, hogy ezek a pénzek célirányosan úgy legyenek előirányozva, hogy ne lehessen egyébre elkölteni. De a munkával baj van, a baj pedig úgy látom, hogy egyre többen kerülik
Bukarest. Így van. Mai meghívottam Táncos Barna szenátor, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A napokban jelent meg a hivatalos közlönyben a medvék kilövését engedélyező miniszteri rendelet, amely a barna medvék megelőzési célú kilövésének a kvótáját 140-ben, a beavatkozási célú kvótát 80-ban határozza meg. Mit jelent ez a hétköznapi nyelven, szenátor úr?
Tamás Sándor kollégámat, barátomat idézem, Douglas Lawn a patkó. körülbelül ennyi a hatás annak a miniszteri rendeletnek, amelyet Feget miniszter úr alá írt, hisz teljes mértékben írták azt a rendeletet, amelyet én véglegesítettem a mandátum utolsó napjaiban, és egy olyan miniszteri rendeletet fogadtak el, amelyel főleg a zöld szervezeteknek próbálnak megfelelni, azoknak, akik úgy gondolják, hogy a medvét nem kell vadászni. 2023 lett volna az az év, amikor visszavezettük volna a vadászatot a barna medve esetén. Ezt procedurális okok miatt húztuk-nyúztuk addig, amíg sajnos vége lett a mandátumnak, és nem tudtuk ezt a folyamatot lezárni. Az első periódusban a tanulmányt nem akarta senki elkészíteni, amikor rákényszerítettem a tanulmány elkészítésére egyik vagy másik intézményt, akkor a minőséget hagyták kritikán alulinak, ezért 3-4 hetet azzal foglalkoztunk, hogy helyre pofosztuk a tanulmányt, és vállalhatóvá tette az intézmény, aki elkészítette. A lényeg az, hogy mi azt szerettük volna, hogy összesen 500 meter kerüljön az idén, több mint 500 meter kerüljön kilövésre, 426-ot lehetett volna kilőni vadászok által leosztva vadásztársulatokra. Ez lett volna az igazi prevenció, megelőzés, és erre a tudományos tanulmány már meg is adta az alapot. Sajnos a liberális párt megijedt attól, hogy külföldi vadászok fognak ismét ilyen Artúr jellegű vadászatot szervezni Romániában, és ennek olyan sajtó visszhangja lehet, amelyből ők szavazatokat veszítenek. Én azt mondtam a volt kollégáknak, a koalíciós kollégáknak, hogy mi mindig az emberek pártján álltunk, és nem azt néztük, hogy milyen sajtó ribidió lehet belőle. Volt, sajnos, akkor minisztérről voltam, láttam, hogy mit jelent, de vissza kell vezetni a vadászatot azért, hogy ezt a miniszteri rendeletet ki tudjuk javítani. Úgy érzem, hogy az egyetlen megoldás a parlamenti döntés. Ezért elkészítettem azt a törvénytervezetet, amelyet az RMDSZ-es kollégákkal közösen be fogunk nyújtani, és bízok abban, hogy a parlament egyes mindenkorra visszavezeti a medvevadászatot, és a kvótákat érente megállapítva lehet valamit tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a támadások számát, és az esetek nagy részét meg lehetne azzal oldani, hogy a kritikus zónákban előzetesen ki lehessen lőni annyi példányt, hogy csökkenjen a támadások száma. Ezzel kontrollál lehet vonni ismét a populáció növekedést. A populáció növekedést nem előzhető meg másképp, csak úgy, hogyha állandó emberi beavatkozás van. Ellenkező esetben ott lesz a medverend Krojesttől Krajovánnál egészen a déli városokig. Én egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy nem realizálják. Most Buzóban láttuk, hogy az ember egyszer a hívról nézték a városban szaladgáló medvét. Folyamatosan nő a medvének a medve által meghódított terület, úgymond, az élőhelye, és egészen le a déli megyékben most már egyre gyakrabban jelenik meg a településeken.
Itt egy érdekes meglátás, szenátor úr, egy másik Csaba írja SMS-ben. Üdvözlöm, tisztelt Táncos Barna úr! Mindenki tudja, hogy nem önön múlt, nem csupán ön tehet a romániai ember életekre veszélyes medve létszám túlszaporulatáért. Talán még ennek a problémának a felemás megoldási kísérletének meghiúsulás helyét sem lehet már ön, mert közben leváltották. De kérem, fontolja meg, az ön terve sem volt sem megoldás, sem kivitelezhető. Itt én szerintem akkor oldódik meg és rendeződik megnyugtatóan a medveveszély, és csökken olyan szintre, amely már nem árt senkinek, ha a szupermarketek polcain majd ugyanúgy lehet kapni medvepástétumot, mint medvesajtot. Amikor az emberek szinte kapkodják ki kíváncsiságból, ki ínyecfalatként a medve ehető testrészeit. Ezt most komolyan? Amíg nem írtják ki szisztematikusan, addig csak hemzsegni fognak itt a medvék és az általuk okozott károk, problémák. Kinek fáj az, ha nem 8500, hanem csak 3000 medve díszíti az apadó erdeinket? Melyik fontosabb, az ember vagy a medve? Egyébként várható volt, hogy önt sem hagyják működni, és tessék, az RMDS ment, maradtak a medvék, üdv Csaba.
Csabának néhány meglátása helyén való. Az mindenképpen világos számomra, hogy emberi beavatkozás nélkül szabályozott, etikus és törvényes beavatkozás nélkül nem lehet ezt a populációt 21. századnak megfelelően kéz alatt vagy kontroll alatt tartani. Ugyanakkor látni kell azt, hogy a bíróságokon folyamatosan elbuknak azok a vízszerű rendeletek, amelyeknek nincsen tudományos megalapozottságuk. Így jártunk a madár kilövési kvótákkal, éveken keresztül felfüggesztették, és nem lehetett azokat alkalmazni, mert nem voltak meg a megfelelő tanulmányok. Ezért kellett nekem néhány, máltani másfél évet várni erre a tanulmányra, hogy kiadjuk ezt a nincsbéli rendelet tervezetet. Abban az is igaz, hogy a populáció szabályozás nélkül kiszaladnak ismét a kézből ezek a dolgok, és van még ennél sokkal nagyobb veszély. Az emberek a problémát meg fogják oldani, mert nem fogja a gazda még a világ skétnak nézni, hogy az egész éves munkáját tönkreteszi a nagyvad. Azért mondtam az előbb, hogy a kormánynak az a kötelessége, hogy szabályos, etikus és törvényes megoldást adjon a gazdáknak, vadásztársulatok által. Ellenkező esetben saját módszerekkel, különböző módszerekkel az emberek helyben meg fogják oldani a problémát, és ez nem tesz jót sem a megalapopulációnak, sem pedig a vadásztársulatoknak, és érakás pénztől esik el az ország és a vadásztársulat. Ugyanúgy, ahogy a szarvast, az őzet, a vaddisznót, a fácánt vadásznák, ugyanúgy a jog, a törvény lehetővé teszi, és megengedi a medve vadászatot is, nem tiltja ezt egyetlen Európai Uniós direktíva sem, csak kell hozzá elég politikai erő és bátorság, hogy ezt bevállaljuk. Ez sajnos megbicsaklott, most a liberális párt, amit mondtam, attól félvén, hogyha jön egy külföldi vadász és alkalmazza azt a rendeletet, amit mi ott hagytunk nekik, akkor abból sajtó cirkusz lesz. Ezért megijedtek, hátraléptek, nem is egyet, hanem kettőt, és egy teljesen eredménytelen rendeletet bocsátottak ki.
Margit néni is azt írja SMS-ben, nyugdíjba küldeném az összes vezetőséget, királyként az ország élére, drága a medve szalámi, miért nem lehet újra gyártani? Margit néni, kitartást önnek, szenátor úr. Igen, medve szalámi. Jó, itt még vannak kérdések, közben nézem. Azt írja egy hallgató SMS-ben, miért lépett ki az RMDS a kormányból? Azért, mert kérték a fejlesztési minisztériumot, odaadták volna, és az élet ment volna tovább, legalább kormányon maradtak volna, de nem, a büszkeség nagyobb volt, így most nincsenek kormányban, nem tudnak beleszólni semmibe, most azt csinálnak, amit akarnak. Nagy a büszkeség és a becsvágy, túl nagynak tartják magukat.
Azért nem helytálló az észrevétel, mert azokban az utolsó napokban, abban az utolsó két napban pontosan, amikor már nyilvánvaló volt számunkra, hogy nem a minisztériumokat ért, hanem az RMDS-nek a kormányban való kiszorítása, akkor már az RMDS lemondott a fejlesztési minisztériumról is, és kerestük a kompromisszumot. Utolsó nap is egy olyan kompromisszumos megoldást ajánlottunk fel, amelynek már nem volt része a fejlesztési minisztérium, és így is a két párt a döntés hozta, hogy négy évünk folytatják. Nem az RMDS lépett ki a kormányból, hanem kiszorítottak. Ezt egy előre eltervezett, megfontolt forgatókönyv alapján addig forgatták. Amikor egyik nap elfogadtunk valamit, azt másik napra megváltoztatták. Amikor azt mondtuk, hogy rendben van a fejlesztési minisztérium nélkül, akkor kitaláltak egy olyan forgatókönyvet, amelyet ismét le kellett elemezni. A végén addig forgatták, amíg végül a tervet végre tudták hajtani, és ketten tudják folytatni a liberális és a szociáldemokrata párt.
Egy másik hallgató írja, ha nem végzem a munkám, engem a számvevőszék megbüntet, a minisztert kibünteti. Apropó ugye, hogy ott a pénz a számlán is.
A nép büntetheti azzal, ha nem szavazza meg ismét azt a pártot, aki a miniszter oda tette. Az igazság az, hogy most a teljesítés az nagyon-nagyon alacsony szinten van a minisztériumokban, és most nem feltétlen azért, lehet, hogy azért is, mert nem az RMDS van ott, de ami tény, hogy a programok akadoznak, hogy a programok nem mennek, hogy a kiértékelés teljesen leállt a programoknak kiértékelés, a szerződéskötések elassultak. Tehát nagyon-nagyon nagy adminisztratív gondokkal küzdik a kormány, és ezt tetézi az anyagi krízis, az a pénzkrízis, amelyet előre kellett volna látni a pénzügyminiszternek akkor, amikor a 23-as költségvetést összerakta, de valamilyen oknál fogva ezt mostanig megpróbálták szőnyeg alá seperni, de most kidugta a szeg a fejét a zsákból, úgyhogy erre most a krízisre valamiféle megoldást kell találjanak.
Igen, itt két hallgató is apropó medve azt írja. Jó napot kívánok, nem szeretnék rossz indulatú lenni, de legalább 50 medvét be kéne vinni Bukarestbe a zöldeknek, és mindjárt megváltozna a véleményük. Tisztelettel Levente írja SMS-ben. Varga István pedig e-mailben írja. Jó napot kívánok, sajnálatos, hogy az új kormány ismét óvatoskodásba vált medveügyben. Jó magam, már csak abban reménykedem, hogy a Bukarest környéki erdőkben is elszaporodnak a medvék, hogy az akadémia könnyebben tanulmányozhassa a medve és az ember együttélését. Üdv, Varga István!
Ez egyetlen megoldás az, hogyha a parlament a sarkára áll és megszavazza azt a törvényt, amit a rendőrt be fog szeptemberben nyújtani, és akkor nem fog az akadémiától, nem fog egyik vagy másik miniszter bátorságától vagy gyávaságától függeni, akkor minden évben vadászati kvótát kell kiadni, és úgy lehet majd talán előre menni.
Lát esélyt arra, hogy ezt a törvényt elfogadják?
Számos felkérést kaptam az elmúlt napokban különböző pártokból, hogy alá szeretnék írni szociáldemokrata, liberális és kisebbségi frakcióból is képviselők, szenátorok a törvénytervezetet. Én bízok abban, hogy át tud billenni, és hogy az 50%-ot meg tudjuk szeretni a végső szavazáson.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szabó Károlyegyet!
Üdvözlöm, Szabó úr! Rég nem beszéltünk.
Egy kérdésem vonatkozik a szenátorhoz.
Tessék!
Volt az a villanypásztoros dolog, abból lesz-e valami baj?
Igen, köszönjük a kérdést, itt a szenátor úr már említette beszélgetésünk elején.
Igen, beszélgetés elején nem említettem, hogy októberben indul a kiértékelés annak a 4500 pályázatnak, amelyet önök benyújtottak, és várhatóan jövő év elején valamikor megkötik a szerződéseket is, legalábbis ezt mondta a környezetvédelmi alapnak az elnöke az utolsó beszélgetésünket.
Tehát gyakorlatilag akkor esély van rá, hogy bár a jövő évi termés terményeiket meg tudják védeni a gazdák? Hogy helyükre kerülnek ezek a villanypásztorok?
Én nem hiszem, hogy azt politikailag megmerni valaki csinálni, hogy egy elindított programot, amelyhez költségvetés volt rendelve, és amely ekkora segítséget nyújt a gazdáknak, lemerni, nullázni. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ha döcögben, ha nehezen nincs, a program az részbe fog érni, és megkötik a finanszírozási szerződéseket, miután elbírálták a pályázatokat. Nem hiszem, hogy valaki ezt elmerné törölni a közeljövőben.
Igen, Sándor írja, minden tiszteletem, táncos úr, én úgy látom, a végén csak a károsult emberek fogják a kezükbe venni a medve problémát, a politikusok 50 év múlva sem oldják meg, köszönöm, Sándor írja. Hát erről, igen.
Köszönjük, Sándor, én is, mert ez nem a jó megoldás, de hogyha a bukaresti döntéshozók nem tudnak megfelelő hatékonysággal segíteni a gazdákon, akkor sajnos ez lesz a vége, és ez nem jó. Nem jó a gazdának, nem jó a medvének, nem jó egyáltalán a természetnek.
Igen, mert hogy majd 20 év múlva oda juthatunk, hogy síratjuk a medvét, ami már nincs, ugye?
Hát, nem attól nem sírek. Attól nem sírek.
Hát, még az is előfordulhat. Jó, november végén kellene beindulni a Romániában a bizonyos betétdíjas rendszernek, amelynek értelmében visszaválthatóak lesznek a műanyag és az üvegpalackok. Most már még, hogy is mondjam, optimista szenátor úr, beindulhat ez a rendszer? Minden sínen van?
Az igazság az, hogy minden maradék optimizmusomat, azt a keveset, ami még megmaradt az elmúlt 2-3 hónap alatt, azt erre a programra gyűjtögetem és tartogatom, hisz ez lenne a legszomorúbb, hogyha ezt a programot se kivitelezné ki a jelenlegi minisztériumi vezetés. Egy előkészített programról van szó, amely már nem a minisztériumtól függ. Persze, hogy mindig azt fogják kiírni azok, akiknek a határidőt kötelességük betartani, hogy hosszabbítson a minisztérium, hogy halogassa, hogy később vezesse be. én már az utolsó cseppnyi reményemet is ebbe fektetem, hogy itt is nem térdelnek meg, nem hátrálnak meg, és november 30-ával elindul az a betétdíjas rendszer, amelynek köszönhetően majd minden egyes palackért, műanyag üveg vagy fém palackért 50-ban is betétdíjat lehet kapni. Azt kell tudni, hogy minden kis üzlet, amely üdítőt, vizet, sört, alkoholos italt árul, minden ilyen kis üzlet vissza kell vegye az üres csomagolóanyagot, és vissza kell adja az 50-banit, vagy pedig lemásárlási lehetőséget kell biztosítson a vásárlónak. Ez törvényes kötelessége minden kis üzletnek, de a nagyoknak is. A nagyoknál nagy valószínűséggel automaták fognak működni, ahol bedobjuk a palackot és megkapjuk az 50-banit, vagy megkapjuk egy vásárlási utalványt. A kicsiknél valószínű kézi visszaváltás fog működni. Ehhez a Retouro részvénytársaság az a cég, aki országos szinten ki kell építse a logisztikát, ugye ezeket be kell gyűjteni, a kis üzletektől el kell időszakonként időnként vinni, el kell egy nagy számláló lerakatba és beazonosító lerakatba be kell hordani, onnan pedig el kell küldeni újrahasznosításra. Ez az elmúlt 30 év legnagyobb logisztikai programja, ami az országban elindult, és én tényleg bízok abban, reménykedek abban, hogy nem halasztják el, és december 1-től elkezdődhet az igazi környezetbarát viselkedés a fogyasztók részéről, vissza tudjuk vinni a palackokat, az üvegeket, az alumínium dobozokat, az üdítőseket, és meg tudjuk kapni azt az 50-banit. Azt kell tudni róla, hogy az 1 decitől a 3 literes csomagoló anyagok lesznek azok, amelyek visszaválthatók. Nem lesz visszaváltható a teljes és az olajas műanyagflakon, vagy üveg, vagy más csomagolóanyag. Tehát ez a két élelmiszeripari termék nem része a betétdíjas rendszernek, de minden, ami víz, üdítő, sör, bor, pálinka, minden ilyen üdítő, minden ilyen csomagolóanyag 1 decitől 3 literig visszaváltható lesz.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, Utvarerő Tamás vagyok. Üdvözlöm a szenátor urat, és üdvözlöm Vagyogás urat. Örvendek, hogy újra hallgatom ezt a műsort a vakáció után. Azt szeretném a szenátor úrtól megkérdezni, és már egyszer megkérdeztem, hogy a befőttes üvegeknek a sorsáról mit tetszenek tudni, mert azok is pontosan olyan üvegek, mint a fél literes vinnék, vagy én nem tudom, literest, vagy pesgőst, vagy azt miért nem lehet visszaváltani, vagy vissza lehet azt is váltani. Várom a választ. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, Tamás.
A kezdeti rendszerben nincsen benne, a terveinknek tervünkben az volt, hogy első másfél év után ki lehetne terjeszteni azokra is. Azoknak a sorsa azért másabb egy picivel, mert azok sokkal könnyebben újra tölthetők, újra használhatók, nem kellene azokat feltétlenül bedarálni, és az volt a terv, hogy az első év tapasztalatai alapján kellene kiterjeszteni a befőttes üvegekre is. Én azt mondom, hogy ez egy fontos lépés, legalább ezzel valahogy tudjunk elindulni. Most már a kevéssel is egyre inkább megelégszem, miután látom, hogy minden lelassul és leáll a minisztériumban az utóbbi időben. De valóban igaza van önnek, hogy arra is ki kellene terjeszteni.
Uh-huh. És hát reméljük, hogy ki fogják terjeszteni. Egyébként a szabályzat, mostani szabályzat mit mond? Ugyanoda vihetik majd vissza ezeket a palackokat, ahonnan megvásárolták, és ezek a boltok kérhetik, mert jelen pillanatban is van olyan egy bizonyos sörnek a gyártója, hogy ha veszel, megveszed az üveget, visszaviheted ugyanoda, de kell vigyed a kasszabon, bizonyítsad, hogy onnan vásároltad.
Tehát ez nem olyan típusú visszagyűjtés, amikor újra töltik azokat az üvegeket, tehát nem újra használás, hanem bedarálják és új nyersanyagot készítenek belőle. A szabály az, hogy bárhol vásárolta az illető üdítőt a fogyasztó, visszaviheti bármelyik üzletbe. Tehát a tengerparton megvásárolt fél literes üdítő, amellyel hazáig autózott Szatmárig a fogyasztó, Szatmárban bármikor visszaváltható, és nincsen ilyen megkötés, sőt, kötelessége minden elárusítónak visszavenni azt az üveget, azt a palackot, amit odahoznak. A kis üzleteknél azt kell még tudni, hogy addig, amíg nem borul meg a mérleg, úgymond, és nem hoznak sokkal többet vissza, mint amennyit eladott az illető üzlet, addig pénzbe se jelent ez különösebb megterhelést, mert akkor, amikor eladja az illető üzlet a fél literes üdítőt, akkor ő megkapja az üzlet, és megkapja az 50 banit, és amikor visszahozzák, akkor visszaadja. Tehát nem kell elvileg otthonról pénzt hozzon be azért, hogy ezt az 50 banit visszaadja a fogyasztónak, csak abban az esetben, hogyha valamiféle véletlen folytán 100 üveg üdítőt adott el egy hónapba, és valaki 200 üveget hozott volna vissza, de erre valószínűleg is ez ritkán fog előfordulni.
És ő hogyan kapja meg a pénzét? Kitől kapja majd a kereskedő?
A kereskedő elsősorban a fogyasztótól, akkor, amikor a fogyasztó levette a polcról az üdítőt, és kitített az üdítőt, mert az üdítőárába benne...
És akkor mit kezd ezekkel az üres palackokkal? Ki viszi
el? Az üres palackokat elviszi ez a Returo nevezetű részvénytársaság, amely speciális zsákokat fog kiosztani, amelyik megkötötte már a szerződéseket ezekkel az üzletekkel. Az üzleteknek kötelességük volt beregisztrálni azon a platformon, amelyet a Retiro indított el, és megkötik a szerződést erre a szolgáltatásra. A ingyen bérment a Retiro elviszi onnan az üvegeket, és a begyűjtésért minden egyes üzletnek fizet. Tehát a begyűjtés maga szolgáltatásként nem egy ingyenes szolgáltatás, hanem mindenkinek, minden üzletnek, kicsinek, nagynak egyaránt, minden egyes palackra begyűjtési díjat fog a Retiro fizetni. Utóvégre ezeket a begyűjtési díjakat azok a termelők fedezik, akik piacra dobják az üdítőket, hisz nekik kötelességük a piacra dobott csomagoló anyagot visszagyűjteni. Tehát még egyszer, ha havonta különbség van a begyűjtött 50 banik és a kifizetett 50 banik között, azt az üzlet a havi elszámoláskor megkapja. Azt a szabályt szektettük le, hogy minden hónap 25-éig ez a mi az ÁFA-nál is, mint a TVA-nál ez az elszámolás meg kell történjen. Tehát, hogyha többet fizetett az üzlet, akkor a pénzét vissza kell a következő hónap 25-éig kapja. Ezen kívül magáért a szolgáltatásért minden üzlet, kicsi, nagy egyaránt, begyűjtési díjat kap a Retirótól a hónap 25-éig, következő hónap 25-éig, a fogyasztó pedig minden alkalommal, amikor beviszi a palackot, visszaadja, akkor meg kell kapja az 50 banit, vagy vásárlási utalmányt kell kapja, amit levásárolhat az illető üzletben.
Halló, jó napot kívánunk! Halló!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Jó napot kívánok!
Aki vagyok. Üdvözlöm a szenátor urat és a Gyagási urat! Hát ez a medveügye eszembe kapcsolattal akarok annyit mondani, hogy ez egy olyan elavult beszéd, ez a medveügy. Semmit nem akarnak változtatni. Várják azt, hogy a sok szegény ember, aki úgy, mint a vetőmagokat, amit elütetnek, megeszi a medve, az állatait okoztat, megeszi a medve. Hát egy kicsit miért nem akarnak már valamit változtatni? Ez olyan, mint a COVID-betegség, hogy a Covid-dal is megölték az embereket, a medvével is megölik az embereket. Hát valahol kéne egy kicsit lépjenek, érdekes, se egy politikus, se egy vadőr, a medve nem támad meg, nem eszem meg, csak a szegény parasztembert, a falusi embert, akik küzdünk, hogy legyen valamink, dolgozzunk érte, és akkor oda kerülünk, hogy a végén az egész állatunkat tönkreteszi a medve, de semmit nem akarnak tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
Köszönjük szépen, én csak annyit teszek halkan hozzá, hogy egy Maros megyei településnek a polgármesterét valamikor megtámadta a medve. Tehát vadászokat is időnként meglep a medve, de ez egy másik kérdés.
Egy jegyző sajnos meg is ölte egyik vásárhelyi település jegyzőjét.
Bizony.
Nem válogat, az igazság az, hogy kevés politikusnak van kukoricája, vagy van szívafája, amelyre kárt tudjon tenni a medve. Én tudom milyen sajnos, mert épp úgy kénytelen vagyok védekezni a medve ellen, villanypásztor, mint bárki más, és még pályázhattam, mert miniszter vagyok is nem illik. Na, tennyit a medvéről. A szomorú az valóban, hogy ha nem az RMDS hozza a döntéseket, akkor a többi politikai pár fél a következményeitől egy ilyen döntésnek, de az előtt talán ezt még elmondtuk.
Szenátor úr, másfél percünk van összesen a műsorból, elektromos iskolabuszokra pályázhatnak, még nyitott ez a pályázati rendszer?
Az egyik pályázati rendszer most zárult le, aláírták a szerződéseket, azt a tanügyminisztérium finanszírozza,
a reziliencia építési tervből. Ott olyan kis buszokat lehet vásárolni az önkormányzatok, illetve még egy önkormányzat közös pályázata révén, ahol 8 személyes vagy maximum 16 személyes szállítási lehetőséget biztosítanak a gyerekek számára. De megnyílt egy újabb pályázati lehetőség a környezetvédelmi alapnál, annál az intézményénél, amelyet ma nem igazán dicsértem. Ennek ellenére arra biztatok minden megyei önkormányzat, illetve helyi önkormányzatot, hogy használják ki ezt a lehetőséget is. Itt maximum 22 személyes kis buszokat lehet vásárolni, és itt nem csak elektromos buszokat, hanem cseppfolyós gázzal, illetve hibrid meghajtáson működő kis buszokat is lehet vásárolni. Az másik előnye ennek a programnak, amit még az én mandátumom alatt készítettünk elő, hogy töltőállomás is lehet pályázni, töltőállomásra is lehet pályázni, abban az esetben, hogyha elektromos meghajtású kis busz vásárol az önkormányzat, azt javasolom minden polgármesteri hivatalnak, hogy használja ki a lehetőséget.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna szenátor, volt szenátor úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.